6. novella. A győzelmes öreg Károly király beleszeret valamely ifjú hajadomba, de elrösteli magát bolondos gondolatja miatt, s a leányt és annak testvérét nagy tisztességgel férhez adja. Vége hossza nem volna, ha ki apróra elmesélni akarná amaz külön-külön beszélgetéseket, melyeket a hölgyek folytattak, hogy vajon Madonna Dianóra történetében melyik gyakorolt nagyobb nagylelkűséget, vajon Gilberto, vagy Ansaldo úr, avagy a varázsló. De minek utána a király kicsinyég engedelmet adott a vitázásra, fiamettára pillantván parancsolta, hogy kezdjen novellájába, és ezzel vesse végét a vitának. Kis késedelem nélkül ekképpen fogott szóba. Nagyságos hölgyeim, én mindig amaz véleményen voltam, hogy afféle társaságokban, miként a miénk, oly részletesen kell mindent elmondani, hogy a szűkszavúság ne adjon alkalmat senkinek vitázásra az elmondottakban rejtező szándok felől. Az ilyesmi inkább illik az oskolás deákokhoz, mint hozzánk, kik éppen csak, hogy rokkával, meg az orsóval bánni tudunk. Annak okáért én, kinek ugyancsak voltak lelkemben némi kétségeim, miközben hallgattam civódástokat az elmondottak felett, ezt nem firtatom tovább, hanem elmondok nektek egy novellát nem holmi alacsony rangú emberről, hanem egy derék királyról, hogy mely lovagiasan cselekedett, semmi csorbát nem ejtvén becsületén. Bizonyára mindegyitek gyakorta hallotta már emlegetni öreg, avagy első Károly királyt, aki nagyszerű hadi vállalatával annak utána Manfredi királyon vett dicsőséges győzedelmével kiverte a gibellineket Firenzéből, hová akkora gelfek visszatértek. Miért is bizonyos Neri Degli Uberti nevezetű lovag, mind egész családjával és nagy suma pénzével eltávozott onnét, és nem akart máshol megtelepedni csupán Károly király ótalma alatt. Hogy pedig magányos helyen élhessen, és ottan nyugalomban végezhesse életét, Castellamare di Stabiéba költözött. És ottan körülbelül nyíllövésnyire a város többi házaitól olajfák és diófák és gesztenyefák között, melyekben amazvidék bővelkedik, birtokot vásárolt, melyen szép és kényelmes házat építetett, melléje pedig pompás kertet. Ennek közepében, mivel bővében volt a folyóvíznek, a nálunk dívó szokás szerint szép és kristályos vízű halastavat készítetett, melyet könnyűszerrel megtöltött rengeteg hallal. S miközben semmi egyéb munkában nem foglalatoskodott, mint abban, hogy minden nap csinosítsa kertjét, történt, hogy Károly király forró nyár idején rövid pihenőre Castellamareba érkezett, hol hírét vette Neri uram gyönyörű kertjének, s igen kívánkozott látni azt. És amikor meghallotta, hogy kié, feltette magában, hogy annál nyájasabban bánik majd a lovaggal, mivel az a véle ellenséges párthoz tartozott. Megüzente át néki, hogy másnap este 4 kísérőjével nagy csendességben a kertjében kíván vacsorázni. Néri úr fölötté megörvendezett ennek, és pompásan felkészült, és minek utána házanépével megegyezett a tennivalók felől, tőletelető nagy nyájassággal fogadta a királyt gyönyörű kertjében. Ki is minek utána Nérinek mind kertjét és házát megnézte, és meg is dicsérte, megmosta kezét, és a halastó partján megterített asztalhoz ült, és kérte Guido di Monforte grófot, ki egyik kísérője volt, hogy üljön le egyik oldala felől, Nérit pedig, hogy üljön másik oldala felől. Többi 3 kísérőnek pedig mondott, hogy Néri úrtól megszabott rendben üljenek asztalhoz. Akkor felhordták a finom ételeket, a pompás és drága borokat, szép és fölöttébb dicséretes rendben, melyet semmi hangos szó, semmi bosszúság nem zavart. Ez pedig nagy megelégedésére volt a királynak. Miközben jó hangulatban vacsorázott és élvezte a helynek magányosságát, belépett a kertbe két leányka, mint egy 15 esztendősek, hajuk szőke, mint az aranyfonál és csupa göndör, és könnyű örökzöld koszorú övezte. Orcájuk pedig oly finom és szépséges volt, hogy leginkább angyaloknak vélted volna őket. Testükön a hófehér és vékonyka vászorruhát viseltek, mely az övüktől felfelé egészen hozzájuk simult, lefelé pedig sátor módjára kiszélesedett és a földig ért. És az, aki elől jött, vállán két hálót hozott, melyeket bal kezével fogott, jobb kezében pedig hosszú botot tartott. A másiknak, ki nyomában jött, balvállán serpenyő volt, hón alatt pedig rőzsecsomó, bal kezében üstláb, másik kezében pedig olajos korsó és égő fákja. Amint a király őket megpillantotta, elálmélkodott, és feszülten figyelmezett, vajon mit jelent ez. A leánykák tisztes szégyenkezéssel a király elébe járultak, és meghajtották magukat, annak utána pedig odamentek a halastónak lépcsőjéhez, és az, kinél a serpenyő volt, letette azt, utána pedig mind a többi holmikat, átvette a botot, melyet a másik hozott, és mind a ketten lementek a halastóba, melynek vize keblökig ért. Nérinek egyik szolgája ott nyomban tüzet gyújtott, s az üstláb fölébe helyezvén a serpenyőt és olajat öntvén abba várakozott, hogy a leánykák halat dobjanak néki. Azok közül pedig az egyik kutatta amasz helyeket, hol tudomása szerint a halak rejtőzködni szoktak, másik pedig a hálókat előkészítvén a királynak nagy gyönyörűségére ki figyelmesen szemlélte az egészet, hamar idő alatt sok-sok halat fogtak. És odavetették azokat a szolgának, ki szinte még elevenen a serpenyőbe dobálta. Ők pedig annak utána kapott meghagyás szerint kezdték kiválogatni a szebb halakat, és az asztalra dobálni a király, Guido gróf és atyjuk elé. A halak pedig fickándoztak az asztalon a királynak kimondhatatlan gyönyörűségére, ki maga is elkapott egyet-egyet, és nagy udvariassal visszahajította a leánykáknak. És ekképpen tréfálkoztak egy ideig, míg nem a szolga megsütötte amasz halakat, melyeket odaadtak néki, s melyeket mostan Neri úr parancsára nem holmi drága vagy finom falat, hanem csupán aféle ráadás gyanánt feltállaltak a királynak. A leánykák midőn látták, hogy a hal megsült, és ők már eleget haláztak, kijöttek a halastóból, miközben mind egész fehér és vékony ruhájuk testükre tapadt olyképpen, hogy szinte megmutatta gyenge húsukat. És akkor mindegyik felvette amasz holmit, melyet magával hozott, szemérmetesen a király elébe járultak, és visszatértek a házba. A király és a gróf meg a többi vendégek tágra nyílt szemmel nézték a leányokat és szépségüket, testüknek formáját, kedvességüket és szemérmetességüket. Fölöttébb magasztalták őket, de leginkább megnyerték a királynak tetszését. Kés, midőn a vízből kiléptek, oly figyelmesen szemlélte testöknek minden porcikáját, hogyha akkor valaki megszúrta volna, bizony azt sem érezte volna. És minél többet gondolt rájuk, bár nem tudta, hogy kicsodák, micsodák, annál forróbb vágyakozást érzett támadni szívében, hogy megnyerje tetszésüket, miből nyilván megismerte, hogy bizony szerelembe esik, ha nem ügyel. De maga sem tudta, hogy ama két leányka közül melyik tetszett neki inkább, oly hajszálnyira hasonlatos volt egyik a másikhoz. De minek utána kicsinyég emez gondolatján töprenkedett, Néri uramhoz fordulván kérdezte tőle, kicsoda amaz két kisasszony, kinek is Néri úr felelt ekképpen. Felséges uram, ez az én két ikerlányom, kik közül egyiknek a neve szép Ginevra, másiké szőke Izotta. Erre a király igen megdicsérte őket, és biztatta Nérit, hogy adja férjhez mind a kettőt. Ki is mentegette magát, hogy nincs benne módja. Mivel a vacsorából már csak a gyümölcs volt hátra, jött a két leányka gyönyörű selyemújjasban egy-egy hatalmas ezüsttállal kezükben, melyek teli voltak az esztendőnek amaszekkában érett különb-különb gyümölcsökkel, és a király elébe az asztalra helyezték. Ennek végeztével pedig keveset hátrább húzódtak, és dalba kezdettek, melynek szava ekképpen kezdődik. Nem volna soha vége hossza, ámor, elmondanom, hová sodort a mámor. És olyan édesen és bájosan énekeltek, hogy a király, aki gyönyörűséggel szemlélte és hallgatta őket, úgy érezte, mintha az angyaloknak minden karai leszállottak volna ide énekelni. Ennek végeztével újfent meghajoltak, és nagy tisztességgel engedelmet kértek a királytól, hogy távozhassanak. Ki is, ám bár távozásuk nehezére esett, mégis derűs arccal fogadta nékik az engedelmet. Minek utána tehát a vacsora bevégződött, és a király kíséretével együtt lóra szállott, és távozott Néritől, külön-külön dolgokról beszélgetvén visszatértek a királyi szállásra. Ottan a király, ám bár hajlandóságát rejtegette, a rája nehezedő országos gondokban sem tudta feledni a szép Zsinevra szépségét és kedvességét, és iránta való szerelmében szerette annak testvérét is, mivel hogy oly ige hasonlatos volt hozzája. És úgy megragadt szerelme lépvesszején, hogy másra már szinte gondolni sem tudott. Nérivel pedig meleg barátságot tartott, és külön-külön ürügyekkel gyakorta ellátogatott annak gyönyörű kertjébe, hogy Zsinevrát láthassa. És mikor tovább már nem bírta gyötrelmét és egyéb módját nem tudta a dolognak, az a gondolata támadt, hogy nem csupán az egyik leányt, hanem mind a kettőt elveszi atyuktól, és akkor szerelmét és szándokát felfedte Guido gróf előtt, kis derék férfiú lévén felelt neki ekképpen. Elséges uram, fölöttébb csodálkozom azon, mit nékem mondottál. És senki nem is csodálkozhatnék annyira, mint éppen én, ki mindenkinél jobban megismertem erkölcseidet kisded gyermekkorodtól fogva minden mai napiglan. Mivel pedig efféle gerjedelmet sohasem ismertem benned még ifjúkorodban sem, holott akkoron a szerelem könnyebben belénk vágja karmait. Most, mikor az öregség határára jutottál, oly furcsa és hihetetlen dolog látnom, hogy szerelembe estél, hogy szinte csodának veszem. Miért is, ha tisztem volna feddeni téged miatta, tudom Isten, megmondanám néked a magamét, meggondolván, hogy még fegyveresen állasz újonnan meghódított országban ismeretlen alattomos és áruló népnek közepette, gyötrő akságokban és az országnak gondjaiban foglalatoskodván, s holott még pihenésre sem jutott időd, így nagy gondjait közepette magadba befogadtad a pajkos szerelmet. Nem fenkölt királyok dolga ez, hanem kicsiny lelkű ifjú embereké. Ezen felül pedig mi még rosszabb. Azt mondod, feltetted magadban, hogy elveszed mind a két leányt a szegény lovaktól, ki házában erején felül vendégelt tégedet, s hogy jobban megtiszteljen, leányait szinte mesztelenül megmutatta néked. Bizonyságát adván ekképpen, mely nagy bizodalma vagyon benne, s mely szentül hiszi, hogy király vagy, nem pedig ragadozó farkas. Hát olyan igen hamar elfeledted, hogy éppen Manfredinek asszonyokon elkövetett erőszakoskodásai nyitották meg előtted az országnak kapuját. Elkövettek-e valaha árulást, mely méltóbb volna az örök kárhozatra, mint az volna, ha elrabolnád reménységét, vigasztalását és becsületét annak, ki téged megbecsült? Mit mondanának felőled, ha ezt megcselekednéd? Te talán úgy véled, hogy elegendő mentség volna ennyit mondanod, azért cselekedtem, mivel hogy Ghibellin. Hát ez a királyok igazsága, hogy ki karjaikba menekülnek, akárki fiai legyenek, azokkal ekképpen bánnak. Emlékeztetlek, Reá királyom, hogy nagy dicsőségedre vagyom Manfredi legyőzése. De sokkal a nagyobb dicsőségedre válik magad legyőzése. Annak okáért te, kinek tiszted másokat kormányoznod, győzd meg magadat, és ves féket ímez gerjedelemre, s ne szennyezd be ífolttal azt, mit dicsőséggel szereztél. Emes szavak kegyetlenül megsebezték a királynak lelkét, és annál inkább megszomorították, mivel minél inkább megismerte az igazságukat, és miért is keservesen sóhajtván szólott ekképpen. Gróf, valóban úgy vélem, hogy minden más ellenség, bármi erős légyen is, gyenge és biztos prédája a gyakorlott harcosnak tulajdongerjedelméhez képest. de bármilyen nagy szenvedést okoz nékem. S bármi mérhetetlen erő kell hozzá, szavaid oly igen felbuzdítottak, hogy kevés napok múltán cselekedetekkel fogom néked megbizonyítani, hogy valamint másokat legyőzni tudok, akképpen erőt tudok venni magamon is. Kevés napokkal emez beszélgetés után, hogy a király Nápolyba visszatérvén egyfelől, hogy ne is legyen alkalma valamely hitványságot cselekedje, másfelől, hogy megjutalmazza a lovagot a szíves vendéglátásért, ám bár kemény dolog volt számára mások birtokába adni, mit oly forrón kívánt magának, mégis elhatározta, hogy férjhez adja a két leányt, mégpedig nem Néri, hanem tulajdon leányai gyanánt. S minek után a Néri beleegyezésével pompás hozományt adott nékik, a szép Ginevrát feleségül adta Maffeo da Palizzihez, a szőke izottát pedig Guglielmo della Magnához, kik mind a ketten nemes lovagok és főurak voltak. S átaladván nékik a leányokat, maga kimondhatatlan fájdalommal Apuliába ment, és szüntelen fáradozásokban oly erősen fékezte vad gerjedelmét, hogy összetörvén és megszaggatván a szerelem bilincseit, mind egész életére megmenekedett e fajta gerjedelemtől. Bizonyára lesznek olyanok, akik azt mondják, hogy csekély dolog egy királynak férjhez adni két leányt. És én elismerem. De nagy és főben járó dolognak nevezem, ha hozzátesszük, hogy ezt szerelmes király cselekedte, éppen azt adván férjhez, kit szeretett, holott sem annak előtte, sem utóbb nem élvezte szerelmének lombját, virágját, avagy gyümölcsét. Ekképpen cselekedett tehát a nagylelkű király, dúsan megjutalmazván a nemes lovagot, dicséretes tisztességben részesítvén a szeretett leányokat, és vitézül legyőzvén önmagát.